cselekedetek alapján nem lehetett volna elhívni sem Ésaut, sem Jákobot. Jákobot még kevésbé lehetett volna cselekedetek alapján elhívni, mint Ésaut. De akkor mi volt az a különbség, amire az Isten azt mondta, hogy Jákobot szerettem, Ésaut pedig gyűlöltem? Hát, hogyha nem a cselekedetek szintjén van ez a különbség, akkor valahol mélyebben, az indítékok szintjén. Az Isten látta azt, hogy Ésau hirtelenkedő, kívánságot kielégítő magatartása mögött egy olyan belső lelkület van, egy olyan belső indulat, gondolkozásmód, indíték van, amely lényegében az Istennel fordul szembe, amely az Istennel nem akar közösséget ápolni, és nem keresi az Istent. Jákobról pedig azt látta az Isten, hogy nem találja jó utat, nem találja jó megoldást, de látta a lelke mélyén a vágyódást az Isten után, az Isten áldása után, és ez a különbség a kettő között. És akkor most ennek fényében tegyük fel a kérdést, hogy ez most igazságtalanság volt az Istentől, hogy Jákobot kiválasztotta, elhívta, és Izraellé győztessé tette? Azt hiszem, hogy ki kell mondani, hogyha az Isten ezt nem tette volna meg, ha az Isten nem megelőlegzett kegyelemmel fordult volna Jákobhoz, hanem csak a cselekedeteket nézi, és a cselekedetekből kívánja levonni azt a következtetést, hogy szereti őt, vagy nem szereti, akkor nem hívhatta volna el. Akkor Jákob élete nem tud megváltozni, és az a vágy, ami a lelke mélyén ott volt, az a vágy, az soha nem válik gyakorlattá, gyakorlati cselekedetté. Az Isten tehát azért hívja el az embert a kiválasztás alapján, mert ő az előre ismerésével tudja, hogy kik azok, akiknek a lelke mélyén ott van a készség az igazság befogadására. Kik azok, akik inkább szeretni fogják az igazságot, mint a hamisságot. Kik azok, akiknek tele van az élete ugyan bűnnel, nyomorúsággal, akinek az életében ott van a bűn szeretete is, de akiben ott van az igazság utáni vágyakozás is, és akit el lehet odáig vezetni, hogy inkább szeresse az igazságot, mint a hamisságot. A valóságban ez a történet, ez nem az igazságtalanságról, hanem egy sokkal magasabb rendű igazságosságról szól. Arról az igazságosságról, amely abból indul ki, hogy tudom, hogy minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Amely abból indul ki, hogy tudom, hogy az ember külső cselekedetei, látható dolgai nem mindig tükrözik azt, ami a szívben van. Sőt, nagyon sokszor pontosan az ellenkezőjét tükrözik. Ezért az Isten nem szemeivel ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik, hanem igazságban és szeretetben ítéli meg az ember életét. Azt jelenti, hogy a cselekedetek mögött megvizsgálja az ember indítékát, megvizsgálja az embernek a szívbeli készségét, és hogyha azt látja egy ember életében, hogy készségessé tehető, hogy érte munkálkodva az igazság szeretete fölé tud kerülni a bűn szeretetének, fölé tud kerülni a hitetlenségnek, akkor az Isten kimunkálja ennek az embernek az életében, hogy végül a cselekedeteiben is láthatóvá váljon az igazi választása, az igazi személyisége, az igazi lénye. Hogyha az Isten ezt nem tenné, akkor senki nem tudná megmutatni azt, hogy ő szereti az Istent. Az Isten szeretete Jézus szavai szerint nem más, mint a neki való engedelmesség. Az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, mondja az Új Szövetség. De az Isten iránti szeretetet az Isten segítsége nélkül, az Istennek a megelőlegzett kegyelme, elhívása és értünk végzett munkája nélkül egyikünk sem tudja a gyakorlatban kimutatni. Ezért hatalmas nagy örömüzenet az Isten elhívásáról szóló tanítás. Nem valami félelmetes üzenet, nem valami isteni személyét megkérdőjelező gondolat, hogy hát azért nem lehet tudni, hogy most az Isten tényleg a szeretet Istene, hogy az Isten tényleg nem személyválogató. Milyen önkényes alapon választ ki embereket az Isten? És kiderül az, hogy az Isten nem önkényes alapon választ ki. az Isten előre ismeri azt, hogy ki az, aki az igazságból való, ki az, aki szeretni fogja az igazságot, ki az, aki befogadja az igazság szeretetét az ő üdvösségére. Az Isten ezt a vágyat, ezt a cselekedetek szintjén nem tetten érhető vágyat, ezt látja. És azért, hogy az ember élete valóban átformálódhasson, átalakulhasson, elkezd munkálkodni az emberért már akkor, amikor az ember még a lázadás útján jár. Ezért nem a cselekedetek alapján hívja el az embert, mert úgy nem hívhatná el, hanem a szívere tekintve, a szívbeli vágyakozásra tekintve, a maga kegyelmében elrendeli az ember elhívását. Ezért folytatja úgy az apostol a római levélben a gondolatmenetet, amikor mindezt szeretné, ha végig gondolná minden olvasója, ezt a különbséget, hogy szó sincs igazságtalanságról, mert Mózesnek ezt mondja, könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Ezt megint lehet rossz módon felolvasni, lehet azt mondani, hogy én könyörülök azon, akin könyörülök, és én kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Hát én döntöm el, hogy kinek könyörülök, én döntöm el, hogy kinek kegyelmezek, én könyörülök, akin könyörülök, meg kegyelmezek, akin kegyelmezek. Az eredeti szöveg az egy kicsit segít abban, hogy ne így közelítsük meg, hanem valahogy így olvashatjuk, hogy én valóban könyörülni fogok azon, akin könyörülök. Én valóban meg fogok kegyelmezni annak, akinek kegyelmezek. Lehet az életünk telve bűnökkel, amiért az Isten haragja joggal sújthatna le ránk. Azonban, ha az Isten azt látta, hogy mi nem keményítjük meg a szívünket az ő szeretetével szemben. Ha azt látta, hogy felkelthető, felgerjeszthető bennünk a vágyakozás ő utána, és ez a vágy, ez elhatározássá érlelhető, és szilárd akarattá, odaszánássá érlelhető, és erőt adhat ahhoz, hogy végül cselekedetté váljon, akinek az életében az Isten ezt látta, afelől elrendelte, hogy el fogja őt hívni. És akit az Isten elhívott, azon még nem látszik, hogy belőle mi lesz. Nem látszik, hogy ő egy bűntől megszabadult, szent ember lesz. Az Isten számára a bűntől elkülönült ember lesz. Ezért az Isten azt mondja, hogy én meg fogok könyörülni azon, akin könyörülök. Én valóságosan könyörülök azon, akin könyörülök. És megkegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Annak okáért tehát nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. De itt nincsen benne ebben a mondatban az, hogy mi. Mi nem azért, aki akarja, és mi nem azért, aki fut, és mi a könyörülő Istené. És nyugodtan ki lehet egészíteni ezt a gondolatot, ezt a mondatot két gondolattal is. Az előbbieket végig gondolva kimondhatjuk azt, hogy az üdvösség az nem egyszerűen azért az emberi, aki akarja, és nem is azért az emberi, aki végigjárja az utat, és végigfutja a küzdőpályát, hanem az üdvösség az a könyörülő Istené, mert az egész folyamatot a könyörülő Isten indítja el az ember életében. Mert ha az Isten nem hívna el, ha az Isten nem adná a kegyelmét, ha az Isten nem keresné meg az embert, ha az Isten nem adna világosságot az embernek, akkor az ember akarni sem tudna, nemhogy járni ezen az úton. Az Isten adja az akarást, az Isten munkája az akarást az ő késztetéseivel, és az Isten adja az erőt a futáshoz. Ezért az üdvösség az az Isten ajándéka. És az üdvösség kegyelemből van, és az ember azt nem érdemli meg, azt ajándékba kapja. És ebből következik az is, hogy ezért a dicsőség is az Istené, hogyha valaki célba ér, ha valaki üdvözülni fog, akkor nem őt kell dicsőíteni érte. Hogy ő milyen jól élt az akaratával, meg hogy ő milyen jól tudott futni, és milyen kitartó volt a hitében, ezért a dicsőség nem az emberi. Mert az Isten munkálta ki az ember életében. Mert az Isten volt az, aki egyáltalán választási lehetőséget adott. Mert az Isten volt az, aki segített, hogy az ember a sok rossz választás után eljusson oda, hogy a jót választja. és kikristályosodjon az életében, hogy ő tényleg választja a jót, hogy ő tényleg akarja a jót. És eljusson egészen odáig, hogy csak a jót akarja, és a bűnt már nem akarja követni. Mindezért a dicsőség az Istent illeti. Tehát ezt a mondatot, hogy aki, az, annak okáért nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené, mind a két gondolattal ugyanolyan értékben kiegészíthetjük. Az Istené a dicsőség, az Istené az üdvösség. Ha valaki üdvözülni fog, azért a dicsőség nem az emberé. Mondhatnám ilyen nagyon leegyszerűsítve, azért talán nem kéne dicsőíteni az embert, hogy belátta józanul, hogy mi neki a legjobb. Ezért talán nem kéne dicsőíteni. Hát az ember, amikor az Isten útját választja következetesen, akkor a számára legjobbat választja. Azért nem kéne dicsőíteni egy embert, hogy nem volt túlzottan makacs, és nem keményítette meg véglegesen a szívét az Istennel szemben. Ez sem az ő érdeme. Ezt nem kéne ezért dicsőíteni egy embert. Hát nagy dolgot tett, nem? Nem állt ellen az Isten vonzásának. És ez valóban nagy dolog egyébként. Nagyon nagy dolog. De azért dicsőség nem jár érte. Sokkal inkább jár a dicsőség annak az Istennek, aki nem hagyott ott a harmadik hívás után sem, meg a negyedik után sem, meg az ötödik után sem, hanem aki naponta hívja az embert, újra és újra, újra, és nem fárad bele, és nem mondja azt, hogy én már hányszor hívtam, és hányszor mondott nemet. Én nem hívom többször. Hanem újra és újra megszólítja, míg csak rá nem tudja venni az embert, hogy tényleg döntsön, hogy tényleg odaszánja magát neki, hogy kitartó legyen a vele való közösségben. Tehát azt mondta Pál apostol, hogy nem minden izraelita elhívott, nem minden izraelita valóban izraelita, nem bizakodhat az ember a testi leszármazásban. Mondhatnánk ezt most így aktualizálva, nagyon rövid zárlatosan aktualizálva, nem bizakodhat az ember egy felekezethez tartozásban, hogy ő kereszténynek született, vagy hogy ő a meggyőződése szerint ahhoz az egyházhoz tartozik, amely az Isten egyháza. Mert a zsidó nép példája arra figyelmeztet, hogy nem minden testi leszármazott tartozik az elhívottak közé, csak aki az ígéretek által leszármazott, csak aki a hitből gyermek, a hit gyermeke. És ne dicsekedjen az ember a cselekedeteivel sem, mert az Isten nem a cselekedetek alapján hívott el senkit. Nincs mivel dicsekedjen az ember az Isten előtt. Az ember a jó cselekedeteivel ne dicsekedjen, hanem legyen hálás az Istennek, hogy megszólította, átformálta, és alkalmassá tette az Isten szolgálatára. Az elhívás nem a testi leszármazás alapján van. Nem azt nézi az Isten, hogy mi férfiak vagyunk, vagy nők, gazdagok, vagy szegények, honnan származtunk, hova születtünk. Nem a testi leszármazás alapján, hanem ígéret szerint van az elhívás. Az ígéretbe vetett hit alapján. Nem cselekedetek alapján, hanem az Isten kegyelme alapján, amellyel megajándékozott minden embert, amellyel kiválasztott az ő előre ismerése alapján, kiválasztotta azokat az embereket, akik válaszolnak az ő szerető hívására. Menjünk tovább a gondolatmenetben. Azt mondja az apostol ezután, mert azt mondja az írás a fáraónak, hogy azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Annak okáért, akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Ez most megint nem kevésbé megrázó példa. Hát talán megértettük Jákob és Ézsau elhívásánál, hogy miért mondta azt az Isten, hogy Ézsaut gyűlöltem, Jákobot pedig szerettem. De most itt van egy másik példa, azt mondja, hogy azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmam, mondja a kivonulás fáraójáról. Van egy fáraó, akit az Isten megkeresett, és akiről azt mondja, hogy én azért támasztottalak téged, vagy az eredeti szövegben, az eredeti helyen, ahonnan idézi az apostol, Mózes második könyve 9. fejezet 16. versében azt mondja, hogy azért tartottalak fent téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat. Most akkor hogy van ez? Az Isten kiválaszt némelyeket arra, hogy a cselekedeteik ellenére elhívja őket az üdvösségre, és nem tekint arra, hogy hányszor mennek a lelkiismeretükkel szemben, hányszor keményítik meg a szívüket, hanem kitartóan munkálkodik addig, míg végül a csalóból Isten győztes harcosa lesz. És vannak némelyek, akiket pedig az Isten azért támaszt, hogy az ő haragját és hatalmát mutassa meg az életükön. És megint veszélybe került a szerető Isten gondolata, nem? Hát hogy van ez, hogy az Isten eldönti, hogy némelyeket csak azért tart támaszt, hogy a rosszat betöltsék, hogy ellenálljanak, lázadjanak, és az ő hatalmát és dicsőségét megmutassa, mondjuk a fáraó esetében azon, hogy akárhogyan összegyűjti a hadseregét, akárhogyan lázad, végül kihozza a rabszolganépet Egyiptomból? Akkor ez most így van, hogy az Isten eldöntötte némely emberről, hogy őt üdvözíteni akarja, némely emberről meg eldöntötte, hogy őt pedig elveszíteni akarja. Amit utaltam erre, ezzel ellentétben van az a bibliai tanítás, hogy az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Akkor hogy értsük ezt, hogy akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Megint első ránézésre az emberi történetek ezt mutatják. Azt mutatják, hogy van egy ember, akin könyörült, és annak az élete megváltozott, és van egy másik ember, akiről előre kijelentette az Isten, még mielőtt az egész megkeresés elindult volna, hogy meg fogom keményíteni az ő szívét. Akin akar, könyörül, akit akar, megkeményít. Itt is nézzük meg a történetet. Hát, ha megértünk valamit belőle. Igen, az Isten előre kijelentette a fáraóról, hogy meg fogja keményíteni a szívét. De hogyha tovább olvassuk a történetet Mózes második könyvében, akkor azt látjuk, hogy Isten elküldte Mózest és Áront a fáraó elé, a maga üzenetével, hogy engedje el a népet, hogy tisztelje őt, és a fáraóról azt olvassuk, hogy megkeményítette az ő saját szívét. És a történet elején, a 10 csapás elején, az első csapásoknál azt olvassuk, hogy megkeményítette a fáraó a szívét. A fáraó keményítette meg a saját szívét. Amikor a csapás már túl nagy volt, akkor megalázta magát, akkor engedett, de abban a pillanatban, ahogy a csapás elmúlt, abban a pillanatban úgy gondolta, hogy hát ezért nem lenne jó befektetés elengedni ezeket a zsidókat, a rabszolgáimat. És megkeményítette a szívét, és visszavonta a jó döntését. És egy idő után azt olvassuk, hogy az Isten keményítette meg a fáraó szívét. És ez a kulcs, amit meg kell értenünk. Ugye a Római Levél 7. fejezeténél, amikor arról tartottam előadást, volt egy szemléltetés, hogy amikor az embert az Isten megérinti, akkor milyen reakciót vált ki az emberből. Ugye az ellenkezés reakcióját, az ellenreakciót. Mi történik akkor, amikor az emberben ez a reakció kialakul? Minél erősebb késztetést kap, annál erősebb ellenállást tanúsít az az ember, aki megkeményíti a maga szívét. És ekkor lehetne tenni két dolgot. Lehetne tenni azt, hogy abba hagyja a nyomást az Isten, és vár. És majd idővel újra megkeres. A fáraó esetében az Isten nem tette ezt, hanem újabb megkereséssel és újabb megkereséssel jött, és ez már megkeményítőleg hatott a fáraóra. Belekövesedett abba, hogy megkeményítette a szívét az Istennel szembe, és minél több késztetést kapott, annál keményebbé vált. És most tegyük fel a kérdést, hogy ezt az Isten cselekedte. Akkor miért teszi ezt az Isten? Mi az Istennek a célja ezzel? Én megkockáztatom a választ megelőlegezve, és a folytatás még talán segít. A predesztinációt két szempontból lehet megfigyelni. Az egyik a hívő szempontja, Amikor az ember késztetést kap, és azt mondja, hogy én nagyon rossz állapotban vagyok, nekem nagyon sok hibám van, de én elhiszem, hogy az Istennek van hatalma engem megszabadítani, és belekapaszkodok az ígéretbe, hogy ő csak azt kéri tőlem, hogy én ne álljak ellen az ő késztetésének, hanem döntsek úgy, hogy engedek neki. És ezt hozzam meg, ezt a döntést ma, és mindig ma éljek, és minden ma hozzam meg ezt a döntést. Ez az egyik oldala a predesztinációnak, és ekkor az Isten azt üzeni, hogy ember, tényleg ne aggódj az üdvösséged miatt. Ne aggódj azon, hogy vajon hogyan fogsz megszabadulni, mert én egy tökéletes tervet készítettem a számodra. Ismerem a jellemhibáidat, ismerem a gyengeségeidet, ismerem a helyzetedet, tudom, mire van szükséged ahhoz, hogy megszabadulj. Van egy másik oldala a predesztinációnak, amikor az ember kapja az isteni késztetést, és az ember ellenáll. Van olyan, hogy egy ember a szavaival nem áll ellent. Jézus is mondott erről egy példázatot. Azt mondta egy ember két fiának, menjetek el a szőlőmbe kapálni. Az egyik fiú azt mondta, hogy én elmegyek, uram. Aztán nem ment el. A másik fiú azt mondta, hogy én ugyan nem. Aztán meggondolta magát, és mégis elment. Lehet, hogy valaki hangosan azt mondja az Istennek, hogy én elmegyek. Én Isten tisztelő vagyok. Én engedelmeskedek neki. De belül, a gondolataiban, a szívében nem engedelmeskedik neki. Hogyha ez történik, akkor az isteni munka következménye, hogy nyilvánvalóvá válik, hogy ez az ember, ez megkeményítette a szívét. Tehát az Isten munkálkodik az emberért, és hogy annak milyen hatása lesz egy ember életére, az attól függ, hogy arra milyen választ ad az ember. A megkeresésre milyen választ ad az ember. És ebből a szempontból a predesztináció arra hasznos, ebből a második nézőpontból, a megkeményítés oldaláról, arra hasznos, hogy szétválassza az emberiséget, megítélhetővé tegye az embereket. Engedelmesekké és engedetlenekké. Akiknek a döntéseik azt mutatják, hogy döntöttek az Isten mellett, és választották az igazságot, és akiknek lehet, hogy az életük azt mutatta, hogy ők hívők, lehet, hogy hangosan igent mondtak az Isten hívására, de ellenálltak, és a döntéseik és a cselekedeteik bizonyítják azt, hogy a szívükben a bűnnel tartanak. A predesztináció tehát egyrészt örömhír, másrészt az ítéletnek a híre. Az Isten azt akarja, hogy az emberi élet kikristályosodjon, az ember döntése megszilárduljon, vagy az egyik életrend, a szeretet életrendje, az engedelmesség útja, vagy az önzés útja mellett, és amikor eljön az ítélet, ne legyen kérdés, hogy ki melyik oldalon áll. És ez azért fontos, mert minden ember életében a jó és a rossz az keveredik. Nincsen olyan ember, aki csak rosszat akar kezdettől fogva. És nincs olyan ember sem sajnos, aki csak jót akarna kezdettől fogva. Az ember szereti a bűnt is, meg szereti az igazságot is. A legtöbb ember. Az Isten minden emberért elkezd fáradozni, és eközben napvilágra hozza, hogy mi van a szívében. De az Isten ezt a fáradozást, ezt nem véletlenszerűen csinálja. Ő neki ez az akarata. Ő akarja azt, hogy vagy A-t, vagy B-t mondjunk. Ő akarja azt, hogy lezárhassa a bűn történelmét egy ítélettel. Ő neki ez az akarata. Ezért, és ebben a vonatkozásban megáll ez a mondat tökéletesen, akin akar, könyörül. Aki pedig akar, megkeményít. Igen, amikor az Isten azt látja, hogy egy ember nem késztethető, nem fogadja el a jót, akkor az Isten azt akarja, hogy ez legyen nyilvánvalóvá. Hogy ez az ítéletkor ne legyen kérdés, hogy de hát ennek az embernek annyi jó vonása is volt, hanem minden ember ámen tudjon mondani az Isten ítéletére, hogy minden ember elismerhesse azt, hogy az Isten igazságosan és méltányosan ítéli meg az emberi életet. Tehát a predesztináció két szempontból is hasznos. Egyrészt reménység, örömhír azoknak, akik úgy döntenek, hogy válaszolnak az Isten hívására, másrészt pedig tiszta helyzetet teremt az ítéletre, mindazok esetében, akik lehet, hogy úgy tűnnek, hogy válaszoltak, de akik a szívüket mégis megkeményítették. És mire még majd ez jön ki a folytatásból? Annak okáért, akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Hát, hogyha az Isten akarja így, teljesen logikus a folytatás, mondod azért nekem, miért fed hát engem? Hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellent. Hát, hogyha az Isten így akarja. Ha az Isten akarta így, és így rendezte, hogy amikor késztetést kap a fáraó, és ellenáll, akkor nem szűnnek meg a késztetések, hanem további megkeresés jön, és ezzel megkeményíti a szívét. Hát akkor miért feddi meg a fáraót, amikor ezáltal az ő tervei valósultak meg? Mert minél nagyobb ellenállást tanúsított a fáraó, minél nagyobb volt a hadsereg, amellyel üldözte Izraelt, annál nyilvánvalóbb volt az Isten szabadítása. Miért fedd engem? Az ő akaratának kicsoda állhat ellent? Emberi nézőpont. Emberi nézőpont, sodródok az eseményekkel. Hát nem én tehetek arról, hogy ilyenné váltam. Hát az Isten miért tett engem ilyenné? Mit válaszol erre a kérdésre az apostol? Két ószövetségi idézettel válaszol. Ézsaiás próféta könyve 45. fejezetének a 9. versével, és Jeremiás próféta könyve 18. fejezetének az első 6 verse gondolatával. Mind a két idézet egy képhez tartozik, a fazekas munkájához, a fazekas képéhez. A következőt mondja. Sőt, inkább kicsoda vagy te, ó ember, hogy versengsz az Istennel. Ne azt gondoljuk, hogy az Isten keményít meg minket, és mi azért válunk keményé, mert az Isten nem adott nekünk elég kegyelmet. És aztán hivatkozunk arra, hogy hát uram, te akartad így. Nem fölteszi ezt a kérdést, hogy ki vagy te, hogy versengsz az Istennel? Ki vagy te, hogy ellenállsz az én jó akaratomnak? Avagy mondja-e a készítmény a készítőnek, miért csináltál engem így? Pál szeretné helyére tenni a gondolkozásunkat. Az Isten, Isten. Mi pedig emberek vagyunk. Az Istennek van akarata a mi életünkre nézve, nekünk is van akaratunk a mi saját életünkre nézve, de abból terül ki, hogy az Istent Istenként fogadjuk el, hogy a saját akaratunkkal szemben az Isten terveit és akaratát elfogadjuk az életünkre vonatkoztatva. Az Istenhez való viszonyt kellene átgondolni az embernek. Mondd ilyet a cserépedény a fazekasnak, hogy miért csináltál engem így? Hát az agyag az engedelmeskedik a fazekas alakító munkájának, nem? Nem ezt kéne tenni inkább? Ahelyett, hogy az Istent vádolnánk, hogy te miért alakítottál így, hát én nem állhatok ellent a te akaratodnak, ahelyett gondolkozzunk el azon, hogy biztos, hogy ezt akarta az Isten a mi életünkben? Nem érhetjük tetten azokat a pontokat, ahol az Isten kegyelmével találkoztunk, de mi nem akartunk a kegyelemben járni. Kicsoda vagy te ember, hogy versengsz a készítőddel? Milyen helyzet ez? Ez az egyik kép. Tehát azt mondja, hogy a fazekas képéből gondoljuk át azt, hogy a fazék, a cserép az nem veszi a bátorságot magának, hogy perbe szálljon az alkotóval, a mesterrel, a fazekas mesterrel. Ez nem mondja azt, hogy miért alakítottál így, az hagyja magát formálni. Ez lenne a legegyszerűbb megoldás erre a problémára. Akkor az Isten terve minden ember életében jól végződne, mert üdvözülne. Mert az Istennek az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. De mivel az Isten úgy akarta, hogy mi ne robotok legyünk, ne gondolkozás, erkölcsi állásfoglalás nélküli lények legyünk, hanem gondolkodó, érző, akarattal és felelősséggel rendelkező lények, ezért az Isten nem veri keresztül az ő jó akaratát a mi életünkön. De mint fazekasnak van hatalma azt mondani, hogy én készítek belőled valamit. Ha te nem akarod is, hogy az üdvösség részese legyél, én azért felhasználom az életedet, mert én fazekas vagyok. Mert én az Isten vagyok, nekem van ehhez hatalmam. És amikor egy emberi élet eljut oda, hogy az Isten látja már, hogy hiába próbálkozik vele. Amikor az Isten megadta a lehetőséget az embernek, de az ember szembefordult vele, akkor jön a másik kép, amit így mond, avagy nincs a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre csináljon. Érdemes elolvasni az eredeti helyet, Jeremiás könyve 18. fejezetének az első 6 versét. Azt mondja ott az apostol, hogy Jeremiásnak, hogy menjél le a fazekas házába, és én ott közlöm veled a beszédeimet. És lemegy a fazekas házába Jeremiás próféta, és azt látja, hogy a fazekas éppen korongozik. Egy edényt formál a korongon, de azt látja, hogy ahogy formálja az edényt, elromlik az agyag az ő kezében. A szöveg nem azt mondja, hogy elrontotta a fazekas az agyagot, hanem hogy elromlott az agyag a fazekas kezében. Nem hagyta az agyag, hogy azt a tervet kialakítsa, azt a tervezett edényt kialakítsa belőle a fazekas, amit ő kigondolt. És mit látott? Azt látta, hogy abban a pillanatban, amikor nyilvánvalóvá vált a fazekas számára, hogy nem lehet tovább nyújtani az agyagot, mert kiszakad, azonnal egy másik edényt csinált, olyat, amit még lehetett csinálni belőle. Ezt jelenti a predesztináció. Az Isten, mint fazekas mester veszi kezébe az életünket, és neki az a terve, hogy egy szép edényt készítsen, egy hasznos edényt készítsen, mindegyikünk életével ez a terve. De érzi, miközben az agyagot alakítja, formája, érzi, hogy ebből az agyagból nem lehet ezt készíteni. Mert nem hagyja az agyag. Mert nem hagyja, hogy formálják. És akkor eldönti, hogy használatra való edényt készít, csak egy alacsonyabb rendűt. És ez az, amire mondja, hogy vannak egy házban olyan edények, amik tisztességre valók, és vannak olyanok, amik pedig tisztátalan dolgok tárolására valók. Mondjuk egy nagyon egyszerű paraszti példát. A fazekas csinálhat vázát, egy szép míves vázát, amiben virágot tarthatnak, meg csinálhat egy hamutartót is. Az agyag alakíthatósága dönti el, hogy mi fog belőle készülni. Az Isten tökéletes fazekas, tökéletes munkás, nem ő rontja el. Az ember nem hagyja, hogy kiformálja belőle. Tehát a predesztinációról én így összegezném a gondolatokat. Az Isten mindenkinek a számára készített üdvösséget, minden embernek nem elméleti lehetősége van pusztán, hanem valódi lehetőséget biztosított, hogy eljusson az üdvösségre. Az Isten azonban azt is tudta, hogy ezzel a lehetőséggel nem minden ember fog élni, és meg tudja különböztetni előre, hogy kik azok, akik úgy fognak viszonyulni, hogy élni tudnak vele, és kik azok, akik úgy fognak élni, hogy visszaélnek a kapott kegyelemmel. Az Isten azokra nézve egy tökéletes tervet készít, akiknek látja a készséget a szívében, és nem arra tekint, hogy miket cselekednek, hanem figyelembe veszi a körülményeket, figyelembe veszi a szükségleteiket, és egy tökéletes tervet alkot az ő számukra, amelyet célba érhetnek. Ha élnek azzal, amit az Isten látott előre, azzal a válaszadási lehetőséggel, ami az emberé. Akik felől pedig azt látta, hogy bárhogy fáradozik értük, megkeményítik a szívüket, azokra az Isten egy tervet készített, hogy az ő életüket hogyan fogja beépíteni a maga megváltási tervébe, hogyan fog az ő életükön keresztül mások javáért munkálkodni. Ebben nekik semmi dicsőségük nem lesz, mert nem együtt működtek az Istennel az ő akarata megvalósításában. Ők hozták a maguk döntéseit, meghozták a maguk döntéseit, következetesen döntöttek, vagy újra és újra döntöttek a rossz mellett, belekeményedtek ebbe a döntésbe. És az Isten az ő tudtuk, és akaratuk nélkül a maga céljaira használja fel az életüket. A fáraó azt gondolta, hogy ő most megakadályozza bármi áron azt, hogy Izrael elhagyja Egyiptomot. Az Isten pedig azt gondolta, hogy nem baj, hogy ő ellenségeskedik, nem baj, hogy ő mindent megmozgat Izrael ellen, mert annál nyilvánvalóbb lesz Izrael szabadítása, és ezt a szabadítást, ezt a Biblia végig emlegeti. Ez egy akkora szabadítás volt, amire újra és újra visszahivatkozik a Biblia, hogy az Isten hatalmas kézzel, kinyújtott karral, erős kézzel hozta ki Izraelt Egyiptomból. Ez az isteni szabadításnak egy hatalmas nagy példájává vált. Hát ezért azért azt gondolom, hogy nem nagyon illeti dicséret a fáraót. Ebben személyes érdeme, ez az ő számára dicsőséget nem hoz. Inkább az Isten bölcsességét mutatja, hogy az Isten képes figyelemben meghagyni az embernek a szabadságot, és mégis képes a maga akaratát megvalósítani. Minden ember a maga személyes szabadsága szerint hoz döntéseket, mindenki kapott lehetőséget a döntésre, és az Isten mindenki választását tiszteletben tartja, és mégis képes arra, hogy a saját terveit megvalósítsa. Természetesen ez azt jelenti, hogy nem olyan egyszerű rövid úton, ami akkor lehetne, hogyha az ember együtt működne vele folyamatosan. Sokszor felesleges kerülő utakat teszünk, amik végül javunkra fordulnak, miután rádöbbentünk az engedetlenségre. De meg lehetne spórolni bizonyos utakat. Hogyha az ember elfogadja, hogy ő csak cserép, hogy ő csak agyag, és elfogadja, hogy az Isten a fazekas, és nem nekem kell magamat kiformálni, nem nekem kell magamat megvalósítani, hanem az Isten fog engem kiformálni, hogy az a szeretet az én életemben is kialakuljon, ami az övében volt. Hogyan összegzi az apostol ezeket a gondolatokat? Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni, és hatalmát megismertetni kívánva, nagy türelemmel elszenvedte a harag edényeit, amelyek a veszedelemre készítettek. És hogy megismertesse az ő dicsősége gazdagságát, az irgalom edényeit, amelyeket előre elkészített a dicsőségre. Mit szólhatsz ellene? Mintegy azt mondja az apostol, hogy ember, aki azt mondott, hogy hát szép kis helyzet, amiben vagyunk, mi itt szenvedünk az életben, az Isten pedig közben formálgatja az életeket, és kicsit, akik durvábban fogalmaznak, azt mondja, hogy eljátszik, kísérletezik velünk. Azt mondja az apostol, ember, gondold meg, az Isten számára a bűn fájdalmat okoz. Az Isten minden embert szeret, a gonosz miatt is bánkódik. Ő senkinek a halálát nem kívánja. Az Isten minden emberi szenvedéssel együtt érez. Akkor most ki szenved jobban a történelem során? Az ember, aki él a történelemből egy kis szeletet, és nem minden gonoszsággal kerül kapcsolatba, csak a saját életében, amivel kapcsolatba kerül, vagy az Isten, aki minden gonoszságot lát, aki minden fájdalommal együtt érez, és aki ezt nem csak 30 évig, 50 évig, 70 évig, hanem az egész történelem során éli. Ha az Isten, aki együtt érez az emberrel, és együtt szenved az emberi történelemmel, ha az Isten úgy látja jónak, hogy így valósítja meg a szabadítás munkáját, ha az Isten így látta jónak az ítélethez elvezetni a történelmet, hogy kikristályosítja az emberi döntéseket, és ehhez szabadságot ad, és türelmet ad, és nem sújt le megelőlegezve, hanem kegyelmet ad megelőlegezve. Nem lesújt előre az ő ismerete alapján, és véget vet a történelmnek, hanem kegyelmet ad annak ellenére, hogy tudja, hogy a kegyelmével visszaélnek. Ha az Isten így látta jónak, és tudja, hogy miért látta így jónak, azért, mert így lehet megszüntetni végleg a bűnt. Ha az Isten így látta jónak, akkor ember, ne lázadj ellene. Akkor ne érezd magad áldozatnak ebben a nagy küzdelemben, és ne sajnáld magadat, hogy neked mennyit kell szenvedni. Hanem gondolj arra, hogy van egy fazekas, akinek van egy jó terve. És az igazi nagy kérdés az ember számára, hogy enged a fazekas érintéseinek, vagy nem enged. Az Isten így látta jónak, hogy elszenvedi, inkább elviseli türelemmel a lázadást, az engedetlenséget, azért, hogy megszüntethesse végleg. És buzgón munkálkodik, szeretettel munkálkodik minden emberért, hogy a jót elnyerhesse, hogy az örök életre vezethesse. Ha az Isten, aki sokkal inkább szenvedettől, ezt látta jónak, akkor fogadjuk el mi is ezt a helyzetet. Akkor legyünk türelmesek, és ne lázadozzunk ellene. hanem munkálkodjunk vele együtt. Nem hoztam el sajnos befejezésül, talán egyetlen egy gondolatot idéznék egy könyvből, fejből. A Nagyorvos lábnyomán című könyvben lehet olvasni egy kis történetet a fazekas munkájáról, vagy egy képet a fazekas munkájáról, és nagyon sokat mondó ez a kép, ezt szeretném így befejezésül az előadás lezárásaként idézni. Fazekas munkájának több folyamata van, több részfolyamat van a munkájában. Az egyik folyamat az előkészítés folyamata, és abban ilyeneket mond, hogy veszi az agyagot, átgyúrkodja, benedvesíti, pihenteti, széthasogatja, megtapodja. És amikor úgy látja, hogy már eléggé formálható, akkor elkezdi kiformálni. Olyanok vagyunk az Isten kezében, mint az agyag a fazekas kezében. Azért fontos ezt az előkészítő munkát megtenni, és ennek keretében megtapodni, hogy minden levegő kimenjen, és az égetésnél lerobbanjon szét a cserép. Amikor már formálhatónak tartja, akkor kezébe veszi, és elkezdi kiformálni az edényt. Miután kiformálta, azután kiteszi a napra megszáradni. Miután megszárította, beteszi a kemencébe, hogy kiégesse. És ezután van kész az edény. Ha valaki a Bibliát forgatja, akkor ismer ilyen kifejezéseket, hogy tűzbe visz az Isten, hogy megpróbáltatásokba enged bele. Azzal fejezi be ez a szerző ezt a képet, mi nem tudjuk elvégezni a fazekas munkáját. Ne próbálkozzunk meg ezzel. Én is hadd fejezem be ezzel a gondolattal. Az Isten, mint fazekas, eltervezte a jót. Nekünk csak elfogadnunk kell az ő érintéseit. Nekünk csak elfogadni kell azt, hogy most éppen pihentet, vagy most éppen megtapodás alatt vagyunk, vagy most éppen benedvesítenek, vagy most éppen formálnak bennünket, de bíznunk kell abban, hogy az Istennek van hatalma, és van elég bölcsessége, hogy a legjobbat tegye velünk. A végeredmény azon fordul meg, hogy az agyag mit enged meg a fazekasnak. Mennyire működik együtt a fazekassal? Mennyire engedi, hogy a fazekas alakítsa? Talán ez a fejezet a legnehezebb a római levélben. A gyűlöltem Ézsaut, szerettem Jákobot, akin akar, könyörül, akit akar, megkeményít kifejezések miatt. De azért remélem, hogy talán sikerült egy más nézőpontból átgondolni ezt a fejezetet. Kívánok mindenkinek jó gondolkozást és megértést!